Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Beke László vagyok, önök pedig az érdekes emberekről készült magazinunkat hallgatják. Mai beszélgető társam Bicskei Zoltán úr. Köszöntöm önt nagyon sok szeretettel a hallgatók nevében is. Arra kérem Bicskei urat, hogy kicsit mutassa majd be saját magát, illetve beszéljen arról is, hogy miért érkezett ide a mi intézményünkbe, a Szilády Áron gimnáziumba.
Délvidékről, Magyarkanizsáról jöttem. Rajzolok, filmezek, írok, illetve rajzal, filmmel, szóval, gondolattal próbálom magamat egyensúlyba hozni, éberebbé tenni. Minden esetre ezek tevékenységek segítenek abban, hogy az ember eligazodjon az életbe, egyáltalán, hogy megmaradjon, hiszen semmi se önmagáé való. Minden emberi tevékenység valamit szolgál, valamit építeni szeretne, vagy adott esetben rombol. Egyébként a művészetet is így jó megítélni, mondtam az itt lépő fiataloknak ma reggel, megnézni, hogy annak a festőnek, filmesnek, költőnek a munkája egészségesebbé, jobbá tesz, fölemel, éberebbé tesz, érzékenyebbé tesz, vagy pedig rombol, beteggé tesz, rosszabbá tesz. Ilyen értelemben sok ma még dicső nagy életműről hull le a lepel, és pár évtized múlva ez a nagy vízválasztókor egyszerűen elmossa, hiszen csak ami az életet és az életén túli létet szolgálja, az marad meg, minden más fölösnek bizonyul. Ma még mérgezzük magunkat különböző nagynak mondott európai életművekkel, amik gyakorlatilag beteg emberek önkifejezése és saját betegségüknek, saját roncsoltságuknak a lenyomata, és mint ilyen lehúzó. Ez nem azt jelenti, hogy a roncsoltságról és a széthullott világról nem lehet beszélni, de mindig az ép egész és a szépség magaslatáról. Illetve onnan lehet rátekinteni, onnan lehet szorongani, szorítani értene, onnan lehet sajnálni, onnan lehet szeretni. Ha ez nincs, és csak fetrengünk a mocsárba, az sehova se vezet, de hát lassan már ilyen életművek se lesznek, illetve egyre kevesebb, hiszen a művészetet is behelyettesíti ez a civilizáció álművészettel, ahogy a tudomány helyett valójában áltudomány él, és ahogy normális emberek közössége helyett egy nagy totalitarizmus bontakozik ki, tehát az álságnak a főfokozását egy civilizáció utolsó menetét éljük. Ez nem azt jelenti, hogy fő kell adni, sőt, most kell minden morzsát összeszedni, most kell minden épet összegyűjteni, és igenis köll a pusztába locsolni a földet, hiszen ahol sokat locsolják, mondják a bölcsek, ott fog először termékenyé lenni a puszta és a föld is, minden nagy összeomlás vagy változás után, és az a világ így van, nap föl kell reggel, este lemegy, jön az éj, másnap minden reggel az örökké valóság kezdődik, ahogy mondja a híres regény, tehát egy pillanatig se szabad beletörődni. Nem csak azért, mert az a méltó élet, ha az ember erőfeszítésben és a jó és a szép és az igaz bűvöletében él, és egyáltalán létezni akar, hanem azért is, mert kötelességünk ennek a világnak a megóvása és följebb emelése, mívelése. Akkor van mié élnünk ezen a földön, ebbe a formába, ameddig ez a földi élet tart, hiszen utána átmegyünk egy másik birodalomba, hogy így mondjam, egy másik világba, amiről kevesebbet tudunk természetesen, de a lélek örök, ezért nem mindegy, hogy mi állapotba kerülünk innen ki.
Elég erőteljes felütéssel kezdte ezt a beszélgetést. A lélek örök, így fogalmazott az előbb, elég sokan meg úgy élnek, mintha ők maguk is ebben a formában örökké élnének. Ön miben hisz?
Könnyű kimondani, és az ember mégis hallgatni szeret róla, hát persze egy Istenben.
Nincs egyedül, én is így vagyok.
Igen, csak hogy ebbe az is benne van, és főleg így egy ilyen médián köröztű suttogva, amit Hambas Béla mond, hogy Isten nevét sose jó ejtsük ki. És ez így van. Ebben konkrétan is sokat foglalkoztam, mert az egyik legutolsó filmemben több tízszer kiejtik Isten nevét, hívők, még csak nem is a káromkodók, és csak a legutolsó tűnik nekem hitelesnek. De ez azért van, mert kimondva úgy tűnik, mintha valami tőlünk idegen lenne, holott éppen a fehér embernek ez a legnagyobb baja, hogy kívül helyezte önmagát. Istentől, a teremtőtől, a teremtőerőkről, holott a legpontosabb és a legszebb megfogalmazása számomra pont az a Schusteré, aki kinyilatkoztatásszerűen érte meg az égi hangot, akár csak a mi csontvárink. Jákob Bőmérű van szó, ugye, akit Hambas fordított, és sokat mesélt róla. Milyen érdekes, hogy Isten egy Schusternak nyilatkozott ki, meg egy gyógyszer és segédnek, és több hasonlónak. Azt mondja pontosabban, hogy az Isten kilehelte önmagát a mindenségbe. Tehát itt van, itt vagyunk, mindenben bennünk is benne, és nem pedig egy különálló, rólunk leváló valami, nem egy külön trón, és ilyen értelemben szoktam haragudni ezekre a reneszánszkori festményekre is, amik ma már látszik, hogy gicsek. Dolgok dőlnek-e, mikor az ember megfogalmaz valamit. Egy civilizációt, egy gondolkozásmódot, embereket, évszázadokat határoz meg egy jó vagy rossz kép, egy jó vagy rossz gondolat. És hát főleg, hogyha föl is erősítik, mint ahogy történik. Tehát újra meg kell magunkba találni a mindenséget, ehhez le kell nyugodni. És arról beszéltem itt a fiataloknak, hogy nekem alapélményem a magyar kanizsai pusztaság, járásnak hívják. Ez az alföldi világ, ami itt Kiskunhalason is alap és érték, csak a két nagy európai színvonalú festőket mondom, a Diószegit és a Berkit. A maga módján mind a kettő az alföldi szellemiségnek köszönheti azt a képi és tartalmi szellemi kibontakozást, amit a képek sugároznak, képeken átmaradt meg, és erre lehet támaszkodni. Egy földgyorsuló, összeomló, mind zűrzavarosabb, kaotikusabb világban erre a mozdíthatatlan, nyugodt, csöndös alapra, amit a puszta, illetve az alföld testesít meg, mint tájszellemét. Mindegyik tájszelleme egyetemes, de most az alföld van soron, mondják bölcsek, ez se az én mondásom, tőlem bölcsebbek mondták, és nem véletlen, hiszen, mint mondtam, ebbe a kaotikus, gyorsuló világba pont az ilyen lassú, lelassító, megálló, örök idő, mint alapzat, amit abszolút a puszta és az alföld teljesít meg, ennek van sora, és az ebből származó különböző megnyilvánulások azok, amik meg fogják újítani a világot.
A próféta beszéljen önből, de lehet, hogy a próféta beszél önből. Kedves hallgatók, egy néhány percnyi zenehallgatás után itt fogjuk majd Bicskei úrral folytatni a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Bicskei Zoltán úrral beszélgetünk, aki a kiskunhalasi Sziládi Áron gimnáziumban látogatott el a Magyar Kultúra Napja alkalmából az itteni szervezők meghívására. Egy pár gondolat erejéig vezessen be bennünket, hogy mi is történt itt a diákok között.
Nem nagyon tudom összefoglalni, miről beszéltünk, mert sok mindent érintettem. A gyerekek azok hallgattak jobbára. Egy 20 perces kis játékfilmet vetítettem nekik. Tavaly készült Láttam című néma film. Huszárik Zoltán és Sára Sándornak lett ajánlva. Sára Sándor még életében láthatta. Ami abszolút az alföldi látomásszerűség, látás és képzelet terméke, egyfajta filmvers. Hát aki Huszárik nevét ismeri, az tudja, hogy miről beszélünk. Rákérdeztem a fiataloknál, senki nem tudta, ki az a Huszárik és Sára Sándor, de jártam már így egyetemi végzettségű művészettörténészek osztályának, tartottam előadást, és senki nem tudta, ki az a Huszárik Zoltán, azt se tudták, mi az a Szimbád. És akkor rátértem a gyerekeknek, hogy amit ti éltek ma, és amit ti mozgóképnek gondoltok, az a kereskedők diktatúrája. Apróság, de köztudott, hogy a leszámítva Ázsiát, de a civilizáció legnagyobb részén, legalábbis ott, ahol az Atlantinak nevezett civilizáció uralkodik, ott a mozik forgalmazást azt három ember diktálja. Tehát három bankár van az összes televízió és moziforgalmazó társaság mögött. Magyarországon pedig a mozi 90%-a, több mint 90%-a multik kezében van, és a mozi műsorukat nem is Magyarországon állítsák össze. Sztálin összetehette volna két kezét, hogy ilyen tökéletes diktatúrát és agymosást tudott volna előállítani. Abba, hogy mi ezt akkor éreztük a 50-es, 60-as, 70-es években, hogy ez micsoda diktatúra, milyen zártság. A mai fiatalok még azt hiszik, hogy ez egy hatalmas nyitottság, és ő minden eljut hozzájuk, semmi. Csak a selejt, a salak és a szemét. Az jut el hozzájuk. Nagyon kéne kaparni és megnézni mögötte, hogy mi az, ami valóban élő és érték. Amíg mindenféle külső segédeszközökhöz kötik magukat, és nem közvetlenül az élethez, kiélezve azt mondanám, amíg műszaki és technikai dolgokkal bibelődnek, és nem egymás szemébe néznek, és nem egymással játszanak, és nem egymással táncolnak, és nem egymással élnek együtt, addig nem lesz semmi az életükből, nagyon szomorú, keserves, beteges és fájdalmas, roncsolt életük lesz. Tehát a megfordulás ott kezdődik, hogy közvetlen vagyok. Ahogy a Teremtő is közvetlenül kilehelte önmagát a mindenségbe, ugyanúgy a közvetlen együttlétek, akár a séta közben, akár a városommal, akár a természettel, akár a barátommal, akár a családommal. Ma állandóan van egy póráz kezükbe, zsebükbe, ami csipog, csöng, üzen, kéri, hogy bibelődjenek vele, kirángassa az időből, abból, hogy átélhessen valamit. Akárkibe. Persze, hogy nem tudják ki a Szimbád, mikor észre se veszik, hogy lehullott egy falevél. Tehát, ha nincs a mindenséggel közvetlen és élő kapcsolatod, az egész életed egy beteg és roncsoltságú és keserves élet lesz. Meg fogják tanulni, amikor jönnek a betegségek és az egyéb kemény falak, amikkel fognak találkozni. Eleve ez a leáldozó civilizáció és a változás az egy mindig a mocsárvilág, rengeteg konfliktussal, vérrel, mindenne. Sajnos ebben találkozni fognak. Azért aggódom, mert mindig kevesek vannak, akik éberek és megmaradnak. No, de hát milyen fájdalmas, hogy a mi népünkben is így legyen? Hát ne. Szeretnénk, ha a mi városunkban, a mi családunkban, a mi népünkben, a mi kultúránkban minél többen megmaradnánk, és ezt egyelőre nem ez irányba látom a dolgokat fejlődni.
Hallgatom önt közben, nézem a szemét, és egy furcsa kettősséget látok a szavakból. Súlyos igazságok jönnek elő, egy érthető pesszimizmus is, ugyanakkor a szeme reménységet tükröz. Hogy van ez?
Adottság kérdése minden. Az, hogy egy belső életerő él és milyen, hogy működik, az is adottság. Azt szoktuk mondani, hogy a gondviselés vagy a Teremtő adta. Hál' Istennek így van. Tehát semmit sem szabad feladni, hanem annál inkább kell dolgozni mindenen. Csak fájó tényleg, fájó ez a tömeges korban, ez a tömeges lehullás, hiszen a kozmosz szitál. Úgyhogy észre se vesszük. És a magyar kultúra napján, ha mindent összegzik, akkor nagyon fájó a tapasztalatom. Épp a minap írtam egy pamflettet erről. Azért pamflett és keserű, mert benne van a megoldás is. Egy olyan helyzetet vázolok, ahol Kodály főtámad és elmegy kultuszminiszternek. Hát lesz is hadd elhad.
Vállalná Kodály ezt?
Biztos. Megpróbálna. A fölkéréseknek mindig eleget kell tenni.
Kedves hallgatók, ismét egy pár percre meg kell szakítanunk sajnos ezt a beszélgetést, de én remélem, hogy a zene után is ugyanott tudjuk majd folytatni. Ne menjenek messzire, mert megígérem önöknek Bicske úr nevében is, hogy izgalmas lesz a folytatás.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel a Halas Rádió hallgatóit. Bicskei Zoltán úrral beszélgetünk, aki a Szilágyi Áron gimnáziumban diákok számára filmet vetített, előadást tartott, és itt most pedig önök számára olyan gondolatokat fogalmaz meg, amely én úgy vélem, sőt, hát meggyőződéssel mondom, hogy mindannyiunkat érint. Míg hallgattam, önt egy gondolat eszembe jutott, percemberkék dáridója zajlik. Folytathatjuk ezzel a gondolattal? Valamiért ez úgy bennem ragadt, miközben önt hallgattam.
Annyi kiigazítása, hogy másodpercemberkék most már. Tehát úgy főgyorsult a bomlás, azért ilyen tarka és egyre zűrzavarosabb, és mindenki érzi, hogy ez összedőlőben van. Ez már a civilizáció. És itt a magyarságnak egy hatalmas előnye van az, hogy egy állító kultúrája van, egy állító nyelve és egy állító gondolkozása. Életes. Egy ősi kultúra maradványa. Az már a mi szégyenünk, hogy nem tudunk vele élni, és nem tudjuk tisztán főmutatni, és nem tudjuk a mélységibe művelni, és olyan magaslatokra kihordani, mint amit maga az örökség lehetővé tenne, illetve nagyon ritkán kevesek által. A magyar kultúra ma is búvópatakként él. Hiába jó szándék, ha nincsenek ízléses emberek. Egyébként nincs jó szándék se, hiszen az intézmények nagy részét mindig külföldi érdekeltségek irányítják, így, mint a mozikat is mondtam, ez sajnos a nagy intézményeknél is így van. De nem tudok olyan kis vagy nagy kultúrintézményt itt a Kárpát-medencében, magyar lakta vidékén, ahol egyidejűleg a jó és a rossz ne lenne egymás mellett jelen. Tehát ahol ne engednék be a teljesen lelket, szellemet mérgező rossz dolgokat, miközben küzdünk az egészséges élelemé, úgymond, és lassan kezdjük büntetni és eltávolítani, ami mérgező, lassan, mert tele vannak a bútok, minden, ami csomagolt mérgező, szokták mondani, és ez így igaz. Ugyanígy ebben a csomagolt szellemi áruval van tele a különböző kultúrházak, és nincsenek ízléses emberek, tehát a gics, a rossz, a romboló, és itt még nem is beszélek az idegen hatásról, az tele vannak a kultúrázak. Nem merik, nem tudják külön választani, hiszen azt kimondani, hogy jó vagy rossz, az ma már bűnnek számít, mindennek esélyt kell adni. Mindennek helye van, mondja a kereskedelmi mentalitás. A rossz, a méreg ugyanolyan fontos, mint a jó és a gyógyszer, mondja a kereskedelmi mentalitás. Hát ez nem így van. Egyszer valaki azt mondja, hogy van jó és rossz, már pedig így mondja a teremtés is, akkor szerint kell eljárni, van minőséges, van silány, Kodály szava volt a silány. Na, tele vagyunk ilyen silány gicssel minden kultúrházban, a legnagyobb állami kultúrházakban, intézményekben is, és ez a baj, hogy itt nincs vízválasztó, nincs ma egy Bartók Kodály, aki azt mondja, hogy uraim, ez a silány, ez a minőséges, ez a névdal, ez csak nóta. Tehát nincs, aki külön válasza az Ocsúta búzától, ezért olyan katyvaszba élünk, hogy innen nagyon nehéz fölkapaszkodni. Ugyanakkor küszködnek a valódi, és főleg a magyarosabb arculatú művészek bármelyik műfajba, és azok mint búvópatak élnek továbbra is, ugyanúgy, mint a kommunizmusban. A pénznek a hatalma végzetesebbnek bizonyul, mert hatalmas álcákat, díszleteket képes, csillogó díszleteket képes létrehozni. A kommunizmus az csak fekete-fehér, durva, nyers módszerre díszleteket csinált, és a pőre erőszak jobban előbukkant. Itt ez perfidebb, ez a mai világcivilizáció, így nagyon nehéz.
Viszont kombinálták egy kis vörössel, ami valahol földobta az egészet.
Hát igen, így is viccelődhetünk, de még szomorúbb a helyzet. A lényeg az, hogy az érzékenység veszik ki az emberbe. Tehát a tompultság és az érzékenység az lefelé húz. Az, hogyha valaki egy kicsit, hogy mondjam, akkor változhat és akkor maradhat még, főleg ilyen világban, ahol tornyosulnak a bajok. Tehát itt most már annyira a testünkbe vésődnek betegségként a bajok, ami a rossz magatartás és rossz életvitelből fakad, az pedig a kultiváltság nélküli, a kultusz, a kultúra nélküli, a szellemműveltség nélküli életet tükrözi, hogy egyre nagyobb bajok lesznek. Tehát lehet itt mondani, hogy milyen fontos ma az informatika, meg ez, meg az, de mikor a gyerekeket beleszabadítsuk, és titokba tartsák, hogy hány százalék az agydaganat a Európába, a nagy nyugati országokba most már fölnőtt gyerekek, akik mobillan nőtek és számítógépe, akkor bizony bajok lesznek, és itt is bajok vannak, és lesznek is. Na mindegy, ez csak egy pereme része a dolognak. A lényeg az, hogy így mondja az ősi bölcsesség, minden civilizáció két dolgon alapszik. A földön és a kézművességen. Milyen közel vagyunk mi ma a földhöz, akár a földműveléshez is, és a kézművességhez. Hát egyre messzebb. Ezért fontos a hagyományok újraélesztése eredeti formába is, mert az minta, lépték, mérték, és a ősi szervességet és kézművességet is ébren tartsa, de még fontosabb a mai ruhája, ezt a kettőt együtt kéne, mint kulturális koncepciót működtetni, a mai ruhája Bartók szavával, tehát azt jelenti a hagyomány alapú mai kortárs művészet. Szándékosan nem mondok modern szót, mert modernizmus az egy negatív, most már hál' Istennek kezd negatív konnotáció lenni, hiszen egy anyagelvű, hitetlen, emberistent játszó világnak a saját teremtésről leváló, szinte gonosz és ártó Frankenstein műteremtménye, hogy így mondjam, ez a modernizmus is. A kortárs az mást jelent, tehát hogy értsük attól, még a kortárs művészet lehet jó is, és lehet modernista is. Tehát az a lényeg, hogy a hagyomány alap, a hagyomány léptéke, mértéke, szelleme mennyire hatja át. Az örök igazság, mert egy igazság és egy rend van, ez a teremtett világé. Ez tükröződik benne, ezáltal él, ezt műveli, ezt mondja el mai fokon, ebből a szempontból mondja el, hogy ma mennyi a roncsoltság, vagy pedig topzódik az egész mocsárba, és a saját kitalálmányait rakja elébünk, mint tetszetős műanyagvilágképet.
Pár évvel ezelőtt Budapesten tartottam egy előadást, körülbelül 200-250 fő volt jelen, és azzal kezdtem a gondolataimat, hogy megkérdeztem a jelenlévőket, hogy tegye föl az a kezét, aki ezen a héten már látta a napfölkeltét. Senki nem tette föl. Aki látta a naplementét, senki. Hát itt tartunk, elszakadunk ettől a világtól, minden szépségétől, és közben pedig úgy érezzük, hogy minden rendben, mert a markunk tele van, csak a szívünk üres. Néhány perc zene hallgatás után folytatjuk Bicskei úrral a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntöm mindazokat a hallgatókat, akik itt vannak velünk, és hallgatják ezt az, hát majdnem azt mondtam hirtelen, hogy előadás, de akár annak is fölfoghatjuk. Bicskei Zoltán úrral beszélgetünk, és önmagáról keveset mondott, de amit megoszt velem meg a hallgatókkal, az egy olyan világról beszél, amely nagyon-nagyon rászorul arra, hogy valaki alányuljon és a tenyerére vegye. Kiemel föl bennünket, ha ilyen nehéz ez a helyzet.
Magunknak kell az utat megtalálni, de a gondviselés nagy géve az segít, illetve mindig csak az segít a bennünk lévő isteni. Jó magam 10 évig készítettem egy olyan játékfilmet, ahol állandóan alá kellett merülni a nép szenvedéseibe. Mikor elkészítem rá, pár évre megbetegedtem. Annyira megült a képzeletemet ez a nehéz anyag. Tehát az ember csak a bajokkal, gondokkal és a szenvedéssel foglalkozik, az annyira megüli, hogy képként is megmérgezi, és az egészségére is visszahat. A visszatornázás az segített megtalálni saját eredendő és eredeti lényünket, hiszen azt mondja Isten, mikor meghalunk, egyet kér csak tőlünk. Nyugodt szívet. Amivel jöttünk, azt adjuk vissza. Nyugodt szívet. Arról beszéltem ezeknek a fiataloknak, hogy a világ az természetesen csodálatos, tökéletes és lenyűgöző. Az eredendő teremtett világ, ami itt van, most is itt van. Ez az elrontott világ, ez az elbaltázott világ, amit mi emberek művelünk benne, ami általunk él, ezt viszont meg kell változtatni. Ez most már magát az emberiség nagy részét is fenyegeti, odáig jutott. Mert a természet az visszaüt, tehát az a pofon nem lesz könnyű és egyszerű, és hál' Istennek nem vagyunk erősebbek. Noha Isten is a teremtés több, mint a természet, de maga a természet, mint eredendő első megnyilvánulás is fölöttünk áll, ez a szerencsénk. Tehát ebbe a egyre elfeketedő, elsötétedő világban nagyon fontos, hogy egyre többet foglalkozzunk az eredeti, csodálatos, harmonikus világa. Tehát a harmonizálás az első. És ahogy sötétedik el, olyan arányba kell magunkba foglalkozni testi, lelki, szellemi vonatkozásba is a harmonizálásra. Ezt nagyon fontos hangsúlyozni, mert a bajok elveszik a figyelmet, a bajok lehúznak bennünket, a bajok apró és gyors drámájába könnyű elveszni. De ha van egy alap, egy nyugodt alap, ahol az ember erre rálát, ahol ki tud lépni ebből, és fölidézi a magába lévő eredendő nyugalmi erejét, amiről itt a táj segíthet, csak ki kell sétálni minden nap, és segít ezt bennünk megújulni, akkor sokkal könnyebb életben maradni, és muszáj életben maradni, az élet azt kéri, hogy épek, egészségesek legyünk, és segítsük megújítani ezt a most összeomló világot, és ebben a magyar kultúrának, mint mondtam, külön helye van, erre nem volt időnk kitérni, hogy miért. Mert egy olyan, mondjak egy egyszerűsítő szót, olyan kód van benne, olyan ősi kód, amit mindig meg lehet újítani, és ami mindig segít az élet szervességét fölemelni. Van egy jó anekdóta is erről a teremtett világról. Valaki oda megy az öreg rabbihoz, és megkérdezik, hogy de rabbi, mi nincs ma csoda? Hát dehogy nem van, van azt mondja, ma is csoda, csak nem hajultunk le eléggé. És így van. Mert csoda az egy fűszál létezése is, és az is csoda, hogy minden fűszál más és saját arcvonásai vannak, hogy így mondjam, miközben itt olyan civilizációt élünk, ahol minden arcvonásunkat el akarják törölni. Azt is, hogy férfi, nő vagy, magyar vagy, eszkimó vagy, emberi lény vagy, vagy félig robot, tehát mindent el akar törölni, ez egy önpusztítós, mondanám azt, hogy a sátáni gesztus van, mondjam azt, hogy Fausti, mert így talán könnyebben felismerhető, ellent kell állni, és egyetlen egy vonás se lehet letörülni az emberiség, úgy egyetemes. Tehát úgy vagyok egyetemes, hogy egyszerre vagyok magyar kanizsai, férfi, magyar, délvidéki, sorolhatnám, és csak utoljára mondom, hogy a glóbusz lakója, mert nincs olyan, hogy arctalan vagy arcvonástalan ember, mindennek van egy sajátossága. A világ jelenségekbe él. Persze ezt nem tudják hatalmasok, azt hiszik, hogyha jelenségeket el akarják törölni, akkor nekik siker. Nem, annál inkább kifejlődik. Tehát annál inkább visszaüt rá, csak hát, hogy mi lesz az ára, azért aggódunk apaként is, és emberként is, mert nagy harc és sok nehézség vár a fiatalokra. De nem akarom megismételni, a jó pápánk, az akkori jó pápánk azt mondta, hogy ne féljetek. Ugye úgy halt meg, ez volt az utolsó szava.
Hát ahogy a költő mondja, az Isten arc jócskán el van bennünk temetve, és nagy szükség van arra, hogy mi magunk is, meg a barátaink is ásót, csákányt, kapát ragadjanak, és hát előbb bányásszák belőlünk valahonnan ezt az elfelejtett, készakarva, elhantolt, elhagyott Isten arcot. Nagyon örülök annak, hogy a Jóisten megajándékozott ezzel a félórányi beszélgetéssel, meg találkozással. Hallgatók nevében is nagyon sok erőt, jó kedvet, jó reménységet, meg az Úristen áldását kívánom az ön további munkájára, abban a reményben, hogy látjuk még egymást. Köszönjük a figyelmüket, további szép napot, jó rádióhallgatást mindenkinek!